Isten igéjét a Filemonhoz írt levélből fogom olvasni. Hát ez nem egy hosszú levél, egyetlen részből áll csupán, úgyhogy ezt az egy részt végigolvassuk most, mind a 25 versével. Ha esetleg valaki az idősebbek közül nehezen bírja ezt állva, akkor nyugodtan lehet ülve maradni. Az ifjabbakat kérném, hogy álljunk fel és így hallgassuk, olvassuk Pál apostolnak a Filemonhoz írt levelét. Pál Krisztus Jézusnak fogja, és Timóteus az atyafi Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak, és Appiának a szeretetnek, és Arkipusznak, a mi bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban, mert hallom a te szeretetedet és ama te hitedet, amely van benned az Úr Jézushoz és minden szentek irányában, hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében minden bennetek lévő jónak megismerése által. Mert sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvidámodtak te általad, Atyám fia. Annak okáért jól lehet, nagy bátorságunk van a Krisztusban megparancsolni neked azt, ami illendő. A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, megvénhedett, most pedig fogja is a Krisztus Jézusnak. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságunkban szültem, Onésimusért, aki egykor te néked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos, kit visszaküldöttem, te pedig őt, azaz az én szívemet fogad magadhoz. Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban, de a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jó téteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. Mert talán azért vált meg tőled ideig, óráig, hogy őt, mint örökkévalót kap vissza. Nem úgy immár, mint szolgált, hanem szolgálnál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképpen nékem, mennyivel inkább pedig nékem, mint testben, mint az Úrban. Azért, ha engem részes társadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet. Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, azt nekem rófd fel. Én, Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem, hogy azt nem mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem. Bizonyára, Atyám fia, jó téteményt várnék tőled az Úrban, vidámítsd meg az én szívemet az Úrban. Bízván a te engedelmességedben, így írtam neked, tudván, hogy annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni. Egyúttal pedig készíts nékem szállást, mert remélem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom. Köszönt téged Epafrás, az én fogolytársam a Krisztus Jézusban, továbbá Márk, Arisztárkusz, Démás és Lukács az én munkatársaim. Ami Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel. Drága Úr Jézus, ami a te nevedben zajlott annak idején az apostol és Onésimos és Filemon között, kérünk téged, hadd történjen meg a mi lelkünkben és mi közöttünk is. Így tedd, kérlek, a te ígédet elevenni és maradandóvá közöttünk. Amen. Foglaljunk helyet. Pál apostol 13 levelet írt összesen, a Szentírásban ennyit olvasunk, legalábbis ennyi maradt ugye fent előttünk, lehet, hogy többet írt. És ebből a 13-ból a Filemonhoz írt levél egy kicsit kilóg a sorból. Nem csak gyülekezeteknek írt az apostol levelet, hanem írt személyeknek is, Timóteus, Titus és Filemon, ezek hárman. Ezeket nevezzük pásztori leveleknek, de ez a Filemon levél még a pásztori leveleknek a sorából is kilóg egy kicsit, mert nem tanításokat, nem jó tanácsokat ad, nem egy olyan szellemi vezetőnek, aki az apostolnak, mint egy személyes követe szolgál valahol egy gyülekezetben, hanem azt látjuk ebben a Filemonhoz írt levélben, hogy az apostol maga hogyan jár el egy dologban. Mint hogyha Isten megmutatná nekünk, hogy amiről tanít ez a Pál apostol más levelekben, meg más helyeken, más gyülekezetekben, nézzük csak meg, hogy ő hogyan is éli meg azt. Csináljunk róla ott titokban egy fotót. Hát valami ilyen felvétel, ez a Filemonhoz írt levél, Pál apostol szeretete, hit által munká, vagy szeretet által munkálkodó hite a gyakorlatban, amit másoknak ajánl, hogyan valósul meg az az ő életében. Nagyon érdekes levél, minden más levélnél személyesebb, hangvételű, szinte az ember, ahogy olvassa, úgy érzi, hogy hát beleavatkozunk másnak a dolgába, a titkos levelet bontjuk fel és olvassuk el, amit ő tanácsként kérlelve ír Filemon. Nagyon-nagyon sokat lehet belőle épülni, annyi gyönyörűségem volt az elmúlt két napon ebben a Filemonhoz írt levélben, hogy csak ezen jár a fejem azóta is, és az a pár dolog, amit megtanultam ebből az igéből, azt szeretném most átadni a testvéreknek. Tanuljunk ebből együtt. Egy picit vegyük szemügyre a levélnek a szereplőit. Szó van benne egy nagyon szegény emberről, egy rabszolgáról, Onésimosról, akinek egyébként a rovására lehet még írni, hogy lopott a gazdájától, pedig jó sora volt neki, mert hívő gazdája volt, de meglopta. Hát, vagy egy szekeret, vagy egy lovat, vagy egy ékszert, vagy valami pénzt eltulajdonított. Gondolom, hogy mivel Filemon hívő volt, ezért nem olyan keményen bánt a rabszolgákkal, sok mindent megbízott bennük, sok mindent rájuk bízott, és ezzel a helyzettel élhetett vissza Onésimus a rabszolga, és aztán kereket. Hát a neve azt jelenti az Onésimusnak görögül, hogy hasznos. Hát mondja Pál, hogy most már hasznos, de tudjuk, hogy régen haszontalan volt, talán ilyen tolvajlásokat olvasunk az ő részéről. Tehát ő az egyik szereplő, egy rabszolga a Filemonnak a háztartásában, aki lopott és elszökött. A másik szereplő ebben a levélben Filemon, valamint az ő családja. Hát biztosat nem tudhatunk arról, hogy ki az az Appia és ki az az Arkippus, de nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy ez az ő felesége volt, mármint Appia, és az ő fia Arkippus volt, akikkel mind az Úr szolgálatában álltak. Kolosséban élnek ezek az emberek, a kolossébeli gyülekezetnek a tagjai, és a kolossébeliekhez írt levél végén írja Pál apostol, hogy mondd meg Arkippusnak, hogy vigyázzon a szolgálatra, amelyre vállalkozott az Úrban. Tehát valami szolgálatban álltak ezek, és több mint valószínű, hogy ezt a személyes levelet nem más testvéreknek címezte még, hanem csupán a családnak, akikre tartozott, akik nagyon jól ismerték a szökött rabszolgát, tehát Appia a feleség és Arkippus a fiú. Ebben a gyülekezetben, ebben a helyzetben történik ez a lopás és ez a szökés, történik ez a káreset, és történik meg az, ami később, nem sokkal, ami Istennek a munkája. Hát amikor egy rabszolga megszökik, akkor két dolgot választhatott, ma is, amikor valaki nagy csintelést követel, akkor vagy nagyon messzire menekül el, ahol ott üthetik a nyomát, vagy pedig egészen közel megy a tűzhöz, hogy ne legyen olyan feltűnő. Hát ki az, aki az ellenségnek a karjaiba sétál? Némelyek így választják, hogy az egészen közel mennek az ellenséghez, és az nem is gondolná, hogy ott kell keresni a szomszédban. A római hatóság üldözi a szökött rabszolgát, hát a szökött rabszolga a római birodalom fővárosába, Rómába megy. Gondolván, hogy ott úgyis sok lecsúszott réteg van, valami éjszakai szórakozó helyeken, kivetettek, menekültek, szököttek, bűnözők között, majd ő szépen meghúzza magát, és nem olyan könnyű elkapni, hogyha nagyobb csoportban van. Hát tudjuk, hogy a nagyvárosok termelnek ilyen réteget. Onésimusnak is ez volt a terve, hogy ő majd ott szépen, itt a lecsúszott rétegek között a nagyváros forgatagában megbújik. Csak valami történt, ebben az időszakban Pál apostol éppen Rómában volt fogságban. És Pál apostol azt mondja, hogy az Isten igéje nincsen bilincsbe verve. Amikor fogságban van, ezt írja. Az ige nincs bilincsbe verve. Hát de ezt valahogy kivitelezni kellett. Ugyan hozzá jöhettek vendégek, mert olyan fogságban volt, hogy befele lehetett jönni. De ő nem mehetett kifele. Na, ezt megoldotta Pál apostol, ezt a problémát. Szolgatársai voltak nekik. Akik itt is vannak vele, Démás, Lukács, Márk, Arisztákusz, ott éltek vele együtt, vagy valahol a közelben. És ők bementek Pál apostolhoz, együtt voltak közösségben, az apostol mondta, na az Úr áldjon titeket, menjetek a missziói mezőre. Van itt elég tennivaló, menjetek az utakra, hívjátok az embereket megtéréshez, akivel nem nagyon bírtak, az hozzátok el, azzal majd én imádkozom. Hát valami ilyen lehetett a helyzet, hogy Pál apostolnak a szeme, a szája, a lába, a keze, ezek a testvérek voltak, mentek, szolgáltak, és valaki azt mondta, hogy nem megyek én a gazdagokhoz, azok nem akarják az Isten igéjét befogadni. Megyek a nyomorultakhoz, a bűnözőkhöz, vámszedőkhöz, paráznákhoz. És ott hirdette az evangéliumot. És ez az Onézimus több mint valószínű egy ilyen Pál apostolnak a szolgatásával találkozott, meghallotta az evangéliumot, és elgondolkodott. Az én gazdám pontosan ugyanezekről beszélt, mint ezek az emberek. Úgyhogy engem ez most nagyon szíven talál. Azt hittem, boldog leszek, hogyha jó sok pénzem lesz, de ez a boldogság elmaradt. Azt hittem, megtalálom majd, felszabadítom magamat, megtalálom a szabadságot, de ez nem történt meg. Úgy látszik, mégiscsak az én gazdámnak volt igaza. Mégiscsak Jézushoz kellett volna kötni az életemet, mégiscsak jobb lett volna becsülettel otthon maradni. Megszégyelte magát, megkereste Isten szolgáit, találkozik Pállal, megvallja a bűneit, és míg Pál apostol hallgatja a bűnvallást, hallgatja, hát te honnan jöttél? Hát én Kolosséból jöttem. Honnan szöktél meg? Hát Filemontól. Na, azt én jól ismerem. Azt én vezettem az Úr Jézushoz. Hát ő felé is Pál apostol szolgált, nagyon sokat tett érte, ismerte a helyzetet. Ismerte a gazdát. És megismeri most a szökött rabszolgát is. És azt mondja Pál apostol, Uram, hát a kezembe adtad. Egy másik kontinensen laknak ezek Ázsiába, én itt vagyok Európában, ide sétál hozzám ez a szökött rabszolga, bejön ide a házba, együtt imádkozom vele, na akkor itt valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel. Van egy sértett, és van egy sértő. Ez is megtér, az is megtér. Ennek is köze van Pál apostolhoz, annak is köze van Pál apostolhoz. És az apostol elkezd egy ügyben eljárni. Mielőtt még belemennénk, hogy hogy jár el, tekintsünk csak két üzenetre. Ebből az egész helyzetből már is kiviláglik, testvérek szeme előtt már nyilvánvaló az, hogy milyen tökéletesen működik ebben az esetben is az isteni gondviselés. Igaz? Ott van egy helyzet, egy súlyos helyzetbe kerül egy gazda, akit talán nagy összeggel loptak meg, nem tudjuk mekkora kár keletkezett, de egy rabszolgával kevesebb van, és ez nem kevés pénz volt abban az időben. És talán mérges volt rá, talán a rendőröket hívta, de úgy gondolom, hogy ez az ember, mivel csupa jókat ír róla Pál apostol, biztos az egész ügyet úgy Isten kezébe tette. Uram, legyen meg, amit te akarod. Én ezt te rád bízom. És Isten, mikor meghallotta ezt az imádságot, akkor elkezdett munkálkodni. És elkezdte vezetni ezt az ember oda, ahova neki jutnia kellett. Nagyon-nagyon messzire, sok száz kilométerrel odébb, pontosan ahhoz az emberhez vezette, akitől hallhatta az evangéliumot, akinek a hatására megtérhetett, és akinek a segítségével lehetett rendezni ezt az egész összekuszálódott bűnökkel terhes ügyet. Testvérek, az első tanúsága az ennek az egész levélnek, hát ha mindet felsorolnánk, talán napokig kéne itt legyünk, meg én sem értem a mélyére, meg a végére ennek, de az első, amit ma Isten szólni akar hozzánk, hogy mi magunk is bízhatunk az isteni gondviselésbe. Van, amikor várnánk, hogy Isten cselekszik, és aztán nem történik semmi. Teljes meggyőződéssel állítom, testvére, hogy ilyen esetben arra a dologra, amire vágyunk, nincs semmi szükség. Isten azt mondja, ezt nem adom meg neked, mert nem kell. Az én gyerekeimnek is, ha minden játékot megvennék, amiért felsírnak, vagy amit kérnek, hát be se férnénk a házba. Kint kéne aludnunk az udvaron, a sok játék miatt. Isten nem ad meg mindent, amire mi gondolunk, hogy szükségünk van. De látjuk, hogy ha valami tényleg fontos Istennek, és ő tényleg akar valamit munkálni, azt fantasztikus, természet feletti módon kimunkálja. Bibliában van egy olyan könyv, amely egy kaputojás. Egyszer sem szerepel benne az Isten neve. Ez az Eszter könyve. Nem egy nagy hitvalló emberek vannak benne, nem olvassuk azt, hogy imádkoztak, noha bőjtöltek, de azt, hogy imádkoztak, azt nem olvassuk. Nem olvassuk azt, hogy bizonyságot tesznek Istenükről. Érdekes módon van ebben a könyvben benne Isten a gondviselés útján. Éppen akkor volt engedetlen Vásti királyné. Éppen Eszter volt a legszebb. Éppen őt vette feleségül Ahasvéros király. Éppen meghallja Márdokeus, hogy a királyt meg akarják ölni a főemberei. Éppen sikerül őket lefülelni és rájuk bizonyítani a gonosz tette. Éppen Hámán is ekkor indul akcióba. Éppen ez az egész könyv végig arról szól, hogy az események furcsa módon egy közös meccéspontban találkoznak, és Isten megoltalmazza az ő népét. A történéseket. Az ő gondviselésén keresztül. Ez nem a hívők bizonyságtételéről szól az a könyv, hanem Isten bizonyságtételéről. Hát itt is ezt láthatjuk, ezt a gondviselést, és néha a mi életünkben is ezt tapasztaljuk, hogy Uram, nem is úgy imádkoztam ezért, ahogy kellene. Nem is gondoltam, nem is hordoztam úgy, ahogy kellene, de úgy látom, neked nagyon fontos volt, mert te úgy adtad az eseményeknek a sodrát, a menetét, hogy pontosan egy csodálatos dolog jött ki belőle, nem is gondoltam volna, hogy ilyen jót készítesz, nagyon szépen köszönöm. De ha valamit szeretnénk is, testvérek, nyugodtan tehetjük Istennek a kezébe. Az ő gondviselésében nyugodtan bízhatunk. Elmondok egy történetet ezzel kapcsolatban, amikor nekem nagyon el kellett szégyelnem. Hát olyan hívő módon viselkedtem, de majd meglátták a testvérek, hogy mire volt jó az én hitem. A Tímán Csabi építkezésénél segítettem, ő egy gyulai gyülekezetnek immár előjárója. Akkoriban készültek oda költözni és építkeztek. Hát elmentem egy pár napot segíteni Csabinak, és ahogy mondták a szomszédok, ott a környéknek egy ilyen csavargója járkált ott ebéd időben, fogta a kulcsot, szépen a lakatból kivette a kulcs csomót, és elment vele. Hát azzal ki lehetett nyitni a garázs, a mellék épületet, a lakásnak első hátsó ajtaját, nem volt még ott semmi. De hát azt a kulcsot már nem lehetett használni, ennek az embernek lehet első dolga az lett volna, miután beköltöznek egy csendes pillanatba, ő is bemegy a kulcsokkal és mindent kirámol. Új zárakat kellett mindenhova venni. Fél délután azzal telt el, hogy megfelelő zárat találjon Csabi. Sok ezer forintot rá kellett költeni. És mikor elmentünk ebédelni, akkor bennem ott volt az a hívő indulat, hogy Uram, te ismered ennek a csavargónak a szívét, tudod, hogy hol jár, mi nem tudjuk, de te mindenható vagy, én hiszek benned, büntess meg úgy, hogy többet ne lopjon, Uram. Verjél a körmére. Leültünk ebédelni. Az én testvérem elkezd imádkozni. Köszönjük, Urunk, neked a megterített asztalt, az ebédet, elmentünk az anyósához, és ő készítette el, és Uram, arra kérlek téged, hogy az a bűnös, aki ellopta az én kulcsaimat, az valahogy találkozzon a te kegyelmeddel, bocsáss meg neki azért, amiért ő étkezett, most is újból, és add, hogy megtérhessen hozzá teljes szívvel. Hát én úgy elolvadtam, testvérek, mint a jég, mikor kisüt rá a nap, úgy elszégyeltem magam, hogy én úgy hittem, mint valami ószövetségi hív. Hogy Istenre vetettem az én reménységem, de büntesd meg jól, Uram! Hát az én testvérem meg úgy hitt, mint egy új szövetségi hívő. Hadd találkozzon a te kegyelmeddel. Hát nem lett meg sem a tette, sem a kulcs, de az az ember Isten kezébe lett téve. Aztán, hogy mi a helyzet vele, az most nem a mi dolgunk, hogy azt tudjuk. Nem úgy alakult a helyzete, mint Onézimusnak, de olyan szép példa volt arra, hogy beletehetjük a mi dolgainkat Isten gondviselő kezébe és testvére, akkor biztos, hogy Isten jó gondot fog viselni. Ha valamivel nem törődik, akkor azon nem kell törődni. Ha valamivel törődik Isten, akkor azzal törődik kell. A másik nagyon tanulságos gondolat ebben a Filemon levélben, az a 7. versben van megírva. Így olvassuk Filemonról, és olyan jó lenne, egyszer valaki rólunk is ezt leírná, és olyan jó lenne, egy-egy gyülekezetben lennének sokan, akikről ilyet lehet leírni, mert sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szívei megvidámodtak te általad, atyám fia. Na, hát testvérek, itt nem arról van szó, hogy ő volt a bohóc a gyülekezetben, hogy mindenkit megnevettetett és jó vicceket tudott mesélni, hanem valami más jelent ez, hogy megvidámodta. Többféleképpen hozzá fordítások ezt az igét. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miről van szó, megkeressünk egy olyan igerészt, amit nagyon-nagyon jól ismerünk, és ahol ugyanez az ige van, amit itt úgy fordít Károly Gáspár, hogy megvidámodta. Ez a Máté evangéliuma, 11. rész, 28. vers. Az Úr Jézus szól így, szerintem kívülről tudjuk mindannyian. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugosztlak titeket. Hát itt a Filemon levélnél úgy van fordítva, hogy megörvendeztetted a szenteknek a szívét, megvidámítottad, itt meg úgy van fordítva, hogy megnyugosztlak benneteket. Testvérek, valami olyasmit kell érteni ez alatt az ige alatt, amit a görögök így értettek egy szóval, de a magyarok nem tudnak egy szóval visszaadni, hogy van valami nehéz munkád, de most pihenjél meg. Most töltekezzél fel. Most egyél, ebédszünet van. Most nem kell törődni azzal a sok nehézséggel, egy picit most te vegyél magadhoz, egy picit most pihenj le, aludjál egy keveset, és azután, ha felébredsz, akkor megint tudsz tovább menni. Vagy mint az úszó, aki hatalmas karcsapásokkal indul és le akarja győzni a többieket, de fel kell jönnie a levegőért, egy nagy levegőt vesz, aztán vissza a víz alá, és újból húzza a hatalmas karcsapásokat, hogy ő legyen az első. Egy pillanatnyi szünet, egy pillanatnyi levegővétel, mint amikor az elemet betesszük és feltöltjük, vagy az akkumulátort, mert lemerül. Valami ilyesmi időszak, hogy a sok-sok munka között ad Isten egy szünetet a feltöltekezésre. És olyan ember volt a gyülekezetben, ez a Filemon, hogy az elfáradt testvérek oda mehettek hozzá, mintha az Úr Jézushoz mentek volna. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. És mentek a fáradt testvérek és a fáradt lelkű emberek, mentek Jézushoz, és mikor Jézus meghalt és a Szent Szellem kitöltetett, akkor a gyülekezetben azokhoz a személyekhez, akiknek erre volt érzékenységük, akik oda tudtak figyelni másokra. És felüdültek. Talán még ez lehet a legpontosabb fordítás, hogy az új fordítás hozza, hogy felüdültek általad a hívők. Az üdülés az azt jelenti, hogy dolgozunk egész évben, és amit összespóroltunk, azt pihenésre költjük, és akkor elmegyünk egy-két hétre belföldre vagy külföldre, és üdülünk, egy picit kényeztetjük magunkat. Olyanokat eszünk, amit máskor nem eszünk, olyan sokat alszunk, máskor nem alszunk annyit, olyanokat kirándulunk, olyanokra szakítunk időt, amire máskor. Lelkileg is kellenek ilyen alkalmak, amikor felüdül a mi lelkünk, végezzük a munkát, harcolunk a bűn ellen, a sátán támadásai ellen, bizonyságot teszünk, missziózunk, próbáljuk megragadni és megtartani a hitet, és aztán kifáradunk. Mindannyian ilyenek vagyunk. És van egy testvér, akinek hallgatjuk a bizonyságát, a szolgálatát, az intelmeit akár, és a lelkünk azt mondja, hát ez egy kicsit fájdalmas, amit mond ez a testvér, de ez jó. Érzem, hogy ez a jó. A lelkem felel rá, hogy ámen. Így van, jó dolog. Hát valami ilyesmi lehetett Filemon a kolosséveli gyülekezetben. Így felüdült a testvérek lelke, kaptak egy kis szünetet a nagy munkában, a fáradozások, vagy éppen üldöztetések között, amiben talán nekünk soha nem volt részünk, és azok a testvérek megbátorodva mentek ki. Mint egy kórház. Bementek sántikával a testvérek, kijöttek örvendezve és szaladva. A lelkük mindig megerősödött. Nos, tehát ebben a helyzetben, ami történik, ezzel a kiváló hívő férfiúval, Pál apostol gondolkodik, hogy mit lehet tenni, és amit ő tesz, azt egy szóval tudom leírni, testvérek, és nagyon ajánlani mindannyiunknak, magamnak is, és nektek is. Ez pedig a közben járásnak a szolgálata. A közben járás szolgálatát kezdte el elvégezni. Tudta, hogy van egy sértett, aki keresi a vagyonát, aki talán elmegy a bíróságra, vagy a rendőrségre ezért, látja, hogy itt van egy szegény nyomorult, már elverte a pénzt, amit ellopott, mert nem azt mondja, hogy egy kis zacskóba bekötöttük a pénzedet, Filemon, bocsáss meg, fogad vissza a pénzedet, meg a szökött rabszolgát, nem ezt írja Pál. Azt mondja, ha adós, akkor majd én rendezem. Tehát úgy tűnik, elverte, még elért Ázsiából Európába, elverte ezt a pénzt, vagy amit ellopott, az pénzét tette, és nem lett már semmije, csak a Krisztusa maradt neki, és azt mondja Pál apostol, hogy ezt a két szemét össze kéne valahogy hozni. Nem világi módon oldja meg a problémát, hát Kolossét, kedves Onézimus, jól teszed, ha messzire elkerülöd, 20 évig ne is lássunk ott. Én majd megkérem Filemont, hogy ne üldöztessen az Interpollal, és menjél valahova a birodalom másik végébe. Nem így oldja meg a problémát, hanem úgy oldja meg a problémát férfiasan, becsülettel és teljes mértékben. Menjél vissza, kedves Onézimus. Testvérek, mi olvassuk a Filemonhoz írt levelet, és úgy gondoljuk, hogy Filemont kellett meggyőzni, hiszen ő volt a sértett, hogy bocsásson, megfogadja vissza a szökött rabszolgát. De én úgy gondolom, hogy hát először Onézimus kellett meggyőzni. Kedves Onézimus, most, hogy ez megtörtént veled, térdeinkről felálltunk, könnyeinket letöröltük, az imádságot Isten meghallgatta békességben a szívedbe, tudod, hogy vissza kell menjél? Hát, kedves Pál, hát én azért jöttem el, mert nekem ott nem jó. Na de most vissza kell, hogy menjél. Hát, nem lehetne elkerülni? Nem lehetne elkerülni. Hát jó lenne, ha le lenne az is írva, hogy mit mondott Pál Onézimusnak. Abból is nagyon sokat tanulnánk. Biztos vagyok benne, hogy vele is elbeszélgetett. És kicsi esélyt adok arra, hogy mikor Onézimus felkelt a térdeiről, akkor azt mondta, hogy tudok Pál, én visszamegyek, és rendezem a dolgodban. Lehet, hogy nem volt ez olyan egyszerű neki, és olyan könnyű, az biztos, hogy alaposan átbeszélgették, alaposan átimádkozták. Nem olyan könnyű azoknak a szemébe nézni, akiket meglóptunk, akiktől elszöktünk, akikkel szemben védkeztünk. Ha volt már hasonló eset az életünkben, akkor nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent ez. Tehát először Pál apostolnak Onézimus kellett meggyőzni, azután kellett meggyőznie Filemon. Na most ebben a kettőben volt egy óriási nagy segítség, amit Pál apostol nyújtott nekik, méghozzá ez a levél éppen. Mikor Onézimus indult hazafele, akkor Pál apostol kezébe adta a levelet. Itt van a levél, megbeszéltük, hogy mi van benne, tudod nagyon jól, imádkozzál és menjél. Testvérek, ez a levél Filemonnak van címezve, de erre a levélre a legnagyobb szüksége Onézimusnak volt. Gondolom, mikor belépett az ajtón Onézimus, akkor a szemébe nézett Filemonnak, nem volt még e-mail, meg telefon, hogy szólt volna Pál, hogy meghaza Onézimus, ne haragudj rá. A leggyorsabb eszköz az a levél volt, az éppen Onézimus vitte. Lehet Filemonnak sejtelmese volt róla, hogy Onézimus haza fog jönni. Benyit az ajtón Onézimus. Hát mit szólhatott ez a Filemon? Gondolom, egy hirtelen dobbant a szíve egyet, hogy most hívőmód kéne viselkedjek, de nagyon csúnyán meglopott, meggyalázott, visszajött a bizalmammal, rendőrt hívjak, vagy megpofozzam, vagy mit csináljak most vele. És én gondolom, testvérek, hogy az első, amit ez az Onézimus csinált, felemelt a levelet. És azt mondja, hazajöttem, én régi gazdám, de mielőtt bármit csinálnám, olvasd el ezt a levelet, jó? Ezzel, biztos, hogy ezzel kezdte, Pál írta, akit te nagyon szeretsz és tisztelsz. Ezzel kezdte, ez volt az ő védelme, testvér. Amikor mi Isten színe elé járulunk, akkor nekünk nem lenne ott maradás. Mi nem tudnánk az ő szemébe nézni. Annyit raboltuk az ő dicsőségét. Annyit védkeztünk ellene, hogy elolvadnánk a tekintete haragja előtt. És egy levelet kell felemeljünk, amelyben Jézus Krisztus ír az ő atyának, és amelyen így lehetne összefoglalni, mint amit a Golgota keresztjén mondok, de atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudják, mit cselekeznek. Testvérek, ha mi tudnánk, hogy mit cselekszünk, mi nem védkeznénk. De nem tudjuk, nem gondoljuk meg, hogy mi az, amit csinálunk, és ezért védkezünk. És az Úr így jár, közben értünk, és itt egy levelet az atyának, az ő vérével írta, piros vérrel írta, hogy bocsáss meg neki. És mi ezzel a levéllel mehetünk. Pál apostol nem Onézimus háta mögött állt. És És azt mondja, ott leszek mögötted, ne félj, hanem elé jár. És azt mondja, ott leszek eléted, ne félj. És ezzel a levéllel kezdjél. Majd ezt elolvassa a te gazdád, és meg fog nyugodni, mert én ismerem az ő szívét. Hát Jézus is ismerte az atya szívét, tudta, hogy mit kell az atyának írni, mondani, hogy bennünket ő befogadhassa. Milyen szép, hogy Pál apostol ugyanazt cselekedte, mint amit látok cselekedni az Istennél, meg az Úr Jézusnál. Aztán a második dolog, ami az ő közbenjáró szolgálata volt, az egy csodálatos tartalma, üzenete ennek a levélnek, azt mondja, hogy annak okáért jól lehet, nagy bátorságom van a Krisztusban megparancsolni neked azt, ami illendő, a szeretetért inkább kérlek. Ilyen lévén, mint Pál a megvénhedett, most pedig fogja is a Krisztus Jézusnak. Azt mondja ezzel Pál, hogy én megtehetném azt, hogy megparancsolom neked, hiszen én vezettelek Jézushoz, nekem köszönheted a békességedet, talán a vagyonodat is, hogy végre tisztességgel utána tudtál járni a dolgaidnak, de nem élek ezzel a lehetőségemmel, pedig nem lenne bűn, de úgy gondolom, hogy a szeretet azt kívánja meg, hogy inkább megkérjelek arra, hogy fogadnál vissza ezt a szökött rabszolgát, és ne haragudj rá. Megtehetném, nagy bátorsággal lenne rá jogom, de a szeretet miatt inkább. Hát, testvérek, ez pontosan egy jó leckének. Megtehetnék ezt is, azt is, a gyülekezetünkbe, a testvérekkel szembe, a rokonsággal szembe, megengedhetném magamnak ezt vagy azt a hangnemet is akár, vagy eljárhatnék egy bizonyos dologban így is, úgy is, hívőkkel, hitetlenekkel, de a szeretet miatt inkább. Egy kicsit máshogy csinálom. Változtatok azon, ami az eredeti gondolatom, ami az eredeti tervem volt, a szeretet miatt inkább én így fogom csinálni, és nem pedig úgy. Olyan jó lenne, testvérek, ha mi így, mint Pál apostol, átgondolnánk a dolgainkat, és a szeretet miatt inkább választanánk azt az utat, amely sokkal hasznosabb, amely sokkal előnyösebb, amely sokkal áldottabb. És aztán Pál apostol közbenjárásának talán a csúcsa az, amit a 18. versben olvasunk. Hát ez, mikor olvasom, én mindig repes a szívem, 18 éve ismerem ezt a történetet, én ahányszor elolvasom, én mindig beleremegek, ahogy az apostol közben jár, ami abban a levélben le van írva, Onézimusnak a védelmében, ha pedig valamit vétett ellenem vagy adós, azt nekem róvd fel. Hát testvérek, ennél szebb, én nem is tudom, hogy lehet, amikor egy hívő egy másikért közben jár, amikor azt mondja, hogy neked van egy könyvelésed, kedves Filemon, hiszen te üzletember vagy, te gazdag vagy, neked nyilván kell tartani a vagyontárgyaidat, azokat is, amit elvesztek, vagy amiket elloptak. Neked van erről egy jegyzőkönyved. Az, hogy felró, ami itt szerepel az igében, azt a könyvelők szokták használni, ez egy szakkifejezés. Nekem róf fel. Van a te könyvelésedben egy olyan bekezdés, hogy veszteségek. És oda be van írva, hogy mit vert el a jég, mit loptak el a rablók, és van egy olyan bekezdés is, hogy Onézimus kettős volt. És akkor le van írva, hogy hány ezüstöt ért maga a rabszolga, aki megszökött, mennyi volt az értéke azoknak, vagy annak, amit ellopott. És én arra kérlek téged, kedves Filemon, húzd át azt a szót, hogy Onézimus, és írd oda, hogy Pál, a többit azt hagyjad úgy. Írd át az én nevemre. Én nekem rót fel. Az én nevem alá könyvel. Mintha én tettem volna. És azt mondja Pál apostol, ez nagyon fontos, 19. versben, én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem. Testvérek, Pálnak beteg volt a szeme. Ezt tudjuk a leírásokból. Több mint valószínű, 90% hogy beteg volt a szeme. És ezért volt az, hogy mindig mások írták le. Nem azért, mert Pál lusta volt írni, vagy akkora úr volt, hogy ő neki mindig volt egy titkára, hanem beteg volt a szeme. És mások írták le az ő leveleit. Hol ez, hol az? Olvassuk ezt a levélbe, hogy én is üdvözöllek titeket, aki írtam a levelet. És Pál apostol két esetben ragad maga tollat. Galátákhoz írt levélben van, hogy üdvözletemet a saját kezemmel írok. Így írok én. Tehát ez nem a, akinek diktáltam, nem az ő gyöngybetűi, ez az én keszekusza nagy dőlt betűim, amiket alig látok, vagy nem is látok, de hogy érzem, hogy kell írni, hiszen régen, míg jó volt a szemem, írtam sokat. A másik alkalom pedig, amikor Pál tollat ragad, az ez. Amikor azt mondja, hogy ezt most kedves testvér, aki neked itt írsz, és segítesz, most add ide a tollat az én kezembe. Mutasd meg, hol tartasz. És én ide firkantom, a saját kezemmel írom ide, hogy én megfizetek. Megadom az adósságot. Ezt én írom le, ez jogilag is teljes bizonyító erejű magának irat. Ezt én írom ide le. Így áll ki ezért a rabszolgáért. Így kezeskedik ezért a rabszolgáért. Azt mondja, én átvállalom az adósságot. Nekem számíts fel. De Pál apostol persze ezt nem ő saját maga találta ki. Hanem Pál apostol nagyon jól tudta, hogy mit jelent az, amikor valaki átvállalja az adósságot. Hiszen ő ott volt, amikor Istvánt halálra kövezték. A gyilkosok ruháit ő vigyázta. Ő volt a felügyelő, hogy esetleg valami jött, ment el, na lopja onnan. És ő is rászavazott Istvánra, hogy meg kell ölni. És ő is az Isten népét üldözte, és némelyeket fogságba vitt, és Damaszkuszba is éppen azért ment, hogy becsukja őket a dutyiba, üldözte az Úr Jézusnak a népét. Kergette az Úr Jézusnak a népét. Ő nagyon jól tudta, hogy mit jelent Istennel szemben adósságot felhalmozni. És azt is nagyon jól tudta, hogy mit jelent ezért kegyelmet nyerni. És írja is fájdalommal, én vagyok a legkisebb az apostolok között. Azért, mert én üldöztem az egyházat. A többiek káromkodtak, részegesek voltak, megverték a saját anyjukat, vagy a gyerekeikkel mostohán bántak, de én a Krisztus egyházát üldöztem, minden bűn felett a legnagyobbat. Nem becsültem az Úr testét és az ő vérét, mert az egyház az ő teste. Ezért én vagyok a legkisebb. Ezért ilyen súlyos bűnnel, bélyeggel kell, hogy szolgáljak, meg is van érte a fenyíték, megmutatja nekem az Isten, hogy mennyit kell az ő nevéért szenvedni. Tudta, hogy mit jelent vétkezni, és tudta, hogy mit jelent az, amikor elvétetik a bűn. Amikor megbocsátatik a bűn. Tudta, hogy mi az, amit az Úr Jézus mond, hogy nekem rót fel. Nekem rót fel. Én majd elszenvedem a Pál bűnét, a Golgota keresztjét. Ez Pál apostol átélte, hogy az ő bűneit valaki elvette róla. Ezt ő teljesen megtapasztalta, hogy milyen felszabadító az. És látta, ott van egy rabszolga, aki nem fog tudni fizetni. Hazamegy és vissza kéne fizetni a kárt. És lesz ott egy veszteség. Testvérek, a veszteséget valahol el kell számolni. Ez nem úgy van Isten országában se, hogy megbocsátok, és akkor az minden további nélkül el van felejtve. Ez nem így működik. Mi azt mondjuk, hogy el van felejtve, fátlat rá, nem történt semmi. De a veszteséget valakinek ki kell fizetni. Felírják egy Coca-Colára, 2,5 liter. Fél liter ajándék. Nehogy elhiggyük, testvérek, azt a fél litert, azt valakinek ki kell fizetni. Vagy a munkások keresnek kevesebbet a kólagyárba, vagy a profitja lesz kevesebb a tőkésnek, aki a kólagyárat üzemelteti. Erre adok a legkisebb esélyt. Vagy valahol máshol az üveg árán, vagy itt ott, rajtunk fogja megspórolni, nekünk azt jelöl, hogy ajánlom. Azt a fél litert valakinek le kellett termelni, ki kellett fizetni. Ha Isten azt mondja, hogy megbocsát, azért valakinek az árat ki kell, hogy fizessen. És ez Jézus Krisztus volt a Golgotán. És ezt nagyon jól tudta Pál apostol, hogy az én bűneimért meghalt az én megváltom. És nagyon jól tudta, hogy azt a veszteséget valahol realizálni kell. Amit eltékozott, szétszórt ez az ember, amit ellopott, az valahol jelentkezni kell valamilyen könyvelésbe. Vagy az adósok börtönében üli le, vagy eladják máshova rabszolgának, és az abból betolt összeget kapja meg majd kárpótlásnak Filemon. Vagy Filemon mondja azt, hogy jó van, akkor ez az én kasszámat terheli, vagy pedig Pál fizeti meg. Hát Pál úgy döntött, hogy én fizetem meg. És ez egy óriási tanulság megint nekünk testvére. Amikor látjuk, hogy van valami veszteség a gyülekezetbe, a lelki életbe, akkor mi nagyon jól felrójuk az adósoknak a listáján, na az a testvér tehet róla. Miatta van ez a dolog, ő neki kell, hogy megfizesse. Ha van lehetőség arra, hogy megfizesse az egyik, megfizesse a másik, vagy megfizessen én, akkor mi először felrójuk az egyiknek, ha azt valami miatt nem lehet, akkor felrójuk a másiknak, de hogy mi magunkkal kezdjük, ez eszünkbe se jut, testvére. Azt mondja Isten igéje, hogy ne csak, hogy ne rójjátok fel a gonoszt, hanem rójjátok fel magatoknak, mintha ti lennétek az adósok. Dániel imádsága, hát testvérek, azon is, én már sírtam is. Dániel, megy Isten elé, olyan bűnökért kér bocsánatot, hogy ő még akkor meg se született. Meg se született. És azt mondja, bocsáss meg nekünk. És sorolja ott az atyáknak a vétkét, amely vétkek miatt abban a fogságban van ma, amelyet Dániel maga is szenved. Benne van abban a fogságban. És nem azt mondja, hogy Uram, atyáink olyan istentelenek voltak, azért haltak meg, de rajtunk könyörülj, mert újat kezdünk, hanem azt mondja, a mi vétkeinket úgy csoportba szedi az egészet. A maga számlájára írja azoknak a bűnét is, akik már rég meghaltak, a nagypapáit, meg a nagymamáit is. Hát testvérek, olyan jó lenne ezt megtanulni Pál apostoltól, hogy nem másnak róni fel a gonosz, hanem vállalni, hogy nekünk rója fel az Úr. Olyan jó lenne, testvérek, hogyha azt átélnénk, eljutnánk addig, hogy nem Istennek kéne mindig minket noszogatni. Hogy bocsáss már meg neki! Hát miért nem tudsz megbocsátani? Olyan kár, testvérek, hogy a mai időkben legtöbbször ez történik. Hát engedd már el a bűnét, engedd már el a tartozását. Hát ne rótt már fel neki a gonosz. Isten győzködj minket, testvérek, a Szentírásban Isten szolgáinál pontosan fordítva volt, Isten szolgái győzködték az Urat. Ez Mózestől elkezdve, István véltanúig, ez így volt. Uram, bocsáss meg neki. István is ezt mondta, ne rótt fel nekik ezt a gonoszt. Ne nekik könyveld el. Mert a te fiad ezekért meghal. Ott, akkor éppen gyilkolás közben voltak a gyilkosai, épp akkor végeztek vele, amikor meghalt. Nem vesztette el a fejét, akkor sem. Akkor közben mi azok gyilkolnak, és ő még közben meghal, így imádkozik a gyilkosaiért, ne rúd fel nekik, Uram, ezt a gonoszt. És olyan sok helyen látjuk még ezt, Ábrahámnál is ezt látjuk, Uram, ne haragudj, hogy szólok. De eszembe jutott, hogy ha van ott 50 igaz, vagy 40 igaz, akkor ne pusztítsd el Sodomát meg Gomorrát. Ő kezd el Istennel alkudozni. Ő kezdi el Isten győzködni. Bocsáss meg neki, Uram! Nem lehetne, hogy megbocsáss? De Mózes is. Isten le akar sújtani a népre, és el akarja pusztítani, és Mózes úgy megy oda, ne tedd ezt, Uram! Mózes nagyon mérges a népre. Lemegy a völgybe, és összetöri a kőtáblát, amit Isten ír. Olyan borzasztó dühös a népre, de hogy elvesszenek, hogy kipusztuljanak, azt azért nem. És hideg fejjel vitatkozik Istennel, Uram, bocsáss meg nekik, inkább engem töröljél. Mondja Isten, ezeket kitörlöm, téged megáldalak. Mondja Mózes, inkább törölj ki engem. Rótd fel nekem, Uram, és őket megáld meg a továbbiakban. Milyen jó lenne, testvérek, így tudnám közben járni. Meglátunk egy bűnt a gyülekezetbe, és nem azt mondanánk, hogy hé, micsoda bűnök vannak itt, hanem azt mondanánk, Uram, úgy fáj nekem, hogy ez a testvér ilyen. Olyan rossz nekem ez, hogy én látom, ilyen állapotban vagyok. Ha lesz egy mód, Uram, hogy megbocsáss neki, akkor kérlek, hogy bocsássál meg neki. Én elmegyek és megintem ezt a testvért. Én is gyűlölöm a bűnt, Uram, de én se vagyok különböző. Kérlek, bocsássál meg neki. Könyörülj a gyülekezetünk. Könyörülj az én lelkemben is. Uram, kérlek téged. Uram, jövök hozzád. Itt van a levél. El van téve az adós levél az útból, és van egy másik levél. Jövök, hozom hozzá, Uram, a te szolgádért, a te népedért, a te egyházadért. Olyan jó lenne, hogyha ez lenne ránk a jellemző, hogy nem mi rovogatnánk másoknak a bűneit a saját lelki könyvelésünkbe, hanem azt vállalnánk, hogy mi lehessünk ilyen. Pál apostol egy másik helyen is bizonyságot tesz erről a lelkületéről. A római levélben mondja azt, hogy ha lehetne, inkább én lennék elszakítva a Krisztustól, de nem az én test szerinti rokonaim a zsidók, ha lehetne, én felvállalnám ezt. Én elhordoznám a büntetést, és ők pedig össze lennének kötve az Istennek. De nem lehet, mert elutasították Isten fiát, rajtam könyörült, ők elszakadtak Istentől. De ha lehetne, akkor én vállalnám azt a távolságot, amiben ők élnek, és örülnék annak a közösségnek, ha ők abban lennének, mint amiben én vagyok vele. Pál apostol egy ilyen krisztusi lelkületű ember volt, és ilyenné kell nekünk is egyre inkább válni. Befejezésül hadd fejezzem be, amit a 21. versben olvasunk azzal a gondolattal. Bízván a te engedelmességedben, így írtam neked, tudván, hogy annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni. Hát, testvérek, ez eléggé olyan, úgy tűnik, hogy már túl van feszítve a húr, nem? Mondja Pál apostol Filemonnak, hogy fogadd őt vissza, ne haragudj rá, engedd el az adósságát, csak feszíti a húr. Aztán még oda teszi a végén, hogy jövök még én is a nyakatokra, nem így írja, hanem azt mondja, hogy nektek ajándékoztatom, tehát imádságaitokért, de oda fogok költözni, enni és inni fogok, ott fogok lakni nálad, kedves Filemon, tehát még ezt is még tűrd el, még hordoz, még lássál vendégül, de én még tudom, hogy te még többet is fogsz megtenni. Nem érezzük úgy néha, testvérek, hogy az Úr kér valamit, elénk állít valamit a szolgálatban, és mi úgy érezzük, hát Uram, elég sokat kérsz te, mi tőlünk. Elég nehéz nekünk ezt teljesíteni, most éppen nincs olyan lelki erőm, most nincs éppen olyan anyagi erő, most éppen nincsen olyan körülményeim, hogy ezt tudnám vállalni, és mégis azt látjuk a Szentírásban, hogy van egy olyan indulat némely testvérekben, Istennek a szolgáiban, amely még többre készteti őket annál, mint amit Isten kér. Még többre készteti őket annál, mint amit Isten kér. Az Úr Jézus elég magasra állítja a mércét. Mi azt mondjuk, a törvény betarthatatlan. Az Úr Jézus azt mondja, hát régen megiratott ez, de én mondom nektek ezt. Még magasabbra teszi a mércét. És aztán azt tanítja az Úr Jézus ezen a prédikáción, a hegyi beszédben, azt tanítja, hogyha valaki arcol téged jobb felől, tarts oda a másik orcát. Hogyha valaki egy mérföld útra kényszerít, menjen vele kettőre. Hogyha valaki el akarja venni az alsó ruhádat, add oda neki a felsőt is. Hát testvérek, az Úr Jézus így felemeli a mércét, és aztán meg még feljebb emeli a mércét. És nem azt mondja, hogy hát nagyon össze kell szednetek az erőtöket, hogy ezt ti meg tudjátok cselekedni. Mert ezt nem törvényként mondja az Úr Jézus testvére. Remélem mindannyian átéltük, tapasztaltuk már a szívünkben, amikor a törvény belőle van írva. És én akarom azt, amit Isten mond. És mondja nekem az Úr, hogy tedd meg ezt, ó Uram, én megteszek kétszer annyi. De nem azért, mert összeszorítom a fogamat, és körbe rándul a kezem, és azt mondom, hogy megmutatom Istennek, hogy én jó hívő vagyok, és van bennem annyi erő, és van bennem annyi szeretet, és már pedig eleget kell tegyek, ez így nem fog menni, testvérek. Mi ki fogunk akkor fulladni. Hanem amikor belülről vagyok motiválva, amikor belém van írva az Istennek a törvénye, a Krisztusnak a tökéletes törvénye, akkor mond az Úr valamit, és azt kérdezem, hát ennyit kérsz csak, Uram. Hát én ennél még többet is meg tudnék lenni. Egy lelkület. Szellemiség. És Pál apostol ilyen lelkületűnek ismerte meg Filemont. Tudom én, hogy elég sokat kérek most tőled, de azt is nagyon jól tudom, hogy te még többet fogsz megcselekedni, mint amit én kérek tőled. Mert ismerem a te szellemiségedet, ismerem a te buzgalmadat, ismerem a te hitedet, ismerem mennyire szereted te az Úr Jézust, és többet fogsz te megtenni. A Szentírásban a szellemi gyümölcsök közül van egy, amiről olyan keveset hallunk, hát éppen erről van szó, ez pedig a szívesség. Ugyan szívesen csinálom meg. Tedd meg, gyermekem, és már pattanok is, és indulok, azért, mert nagyon szeretem őt. Azért, mert terve van a szívem, válasszal Isten megszólító szeretetére. És nekem nem erőlködnöm kell, hogy én szolgáljak neki, hanem én csak ezt szeretem csinálni. milyen jó, amikor hallunk olyan embereket, hogy mit tudom én, vadőr volt, vagy festő volt, és azt mondhatja, olyan boldog vagyok, hogy abból élhettem egész életemben, amit a legjobban szerettem csinálni. Csak a hobbimat kellett művelnem, és jött a pénz. Hát ez tényleg ritkaság, és szerencsés ember az ilyen. Hát valami ilyesmi volt a szolgálatban, Filemon, amit nagyon szeretett csinálni, amit nagyon szívesen végzett, azt kéri most tőlem Pál. Hát miért nem kér többet? Hát megtennék még többet is neki. Ó, bárcsak mi is ilyenek lennénk. Hát most nem ismétlem már el, hogy milyenek. Majd olvassuk el a Filemon levelet, és akkor gondolkodjunk el rajta, hogy hogyan tudjuk mi másoknak a lelkét felüdíteni, egy kis szünetet, hogyan jelenthetünk a számukra, hogyan lehetünk szívesek, hogyan lehetünk közbenjáró, és mindaz, amire Isten minket akar tanítani, és hogyha valamit ma az Úr a szívünkre helyezett, bárcsak megadná azt a lelkületet, hogy akár kétszer annyit is megtennénk, vagy megteszünk neki. Amen. Testvérek, az úrvacsorára készülve mindjárt egy éneket el fogunk énekelni, de még talán csak egy gondolatot ezzel kapcsolatban, hogy az Úr Jézus elmondta Istennek, hogy rótt fel nekem ezt a gonoszt, ezt a bűnt, és ez meg is történt az ő életében, Isten felrótta neki, és ennek jelei vannak, ennek következményei vannak. Akik ott álltak az ő keresztjének a törzsénél, azok láthatták, hogy megremeg a föld, hogy elsötétül a nap, hogy a szentek testei feltámadtak a sírokból, és kijöttek, láthatták, hogy elvérzik, láthatták, hogy bocsánatot kér Istentől, gyilkosai számára, és elmondhatták azt, hogy valóban Isten fia volt ez, mint hogy ez a 105-ös rájön. Pál apostol azt mondja a Galatáknak, hogy úgy írtuk le előttetek a Krisztust, mintha a szemetek előtt feszítetett volna meg. Mintha ott lettetek volna. Annyira láttuk az arcotokon, láttuk a magatartásotokon, láttuk a megtéréseteket, hogy nagyon alaposan észleltétek mindazt, amit mi mondtuk nektek, és beírtátok, és teljes mértékben elfogadtátok, és hittetek be. Hát, nekünk van egy kis segítség. Nekik is volt az első gyülekezetben az úrvacsora. Az Úr Jézusnak a teste, az Úr Jézusnak a vére van ebben kiábrázolva, és úgy jelzi nekünk ebben Isten, hogy én neki róttam fel a gonoszt. Ezt jó lenne most nagyon komolyan lenni, testvére. Van a bűnnek következménye. Pál életében is volt. Szenvednie kellett. Dávid életében is volt. Meg kellett halni a házasságtörésből született gyermeknek. De a bűn büntetését azt nem kellett, hogy elszenvedje. Elvette Isten a bűnödet. Olyan ez, mintha az én gyerekem valami rosszat tenne, és akkor megbüntethetném, mert a bűn büntetése a halál, kitekerhetném a nyakán. Vagy azt mondom, hogy kinevelem én ezt belőled, és jó megveszőzünk. Hát, az utóbbira már sor került egy párszor, az előzőre még soha. Mert Jézus halt meg az én gyerekeim bűnéért is. És nevelő szándékkal megfenyítem őket. Hát Isten szokott minket nevelő szándékkal megfenyíteni, de mi sosem mondjuk a gyerekeimnek, hogy büntetésből állj a sarokba, náluk a büntetés a bor. Fenyíték van Gáléknál. Fenyítéket kapsz, már ők tudják, mit jelent. Büntetés nem is tudják, hogy mit jelent. Vagy ha tudják, akkor azt jelenti, hogy Jézus meghalt a bűneinkért a Golgotán. Lássuk tehát, ha az Úr fenyít is bennünket, megérdemeljük azt jócskán, de lássuk az Úr vacsorai jegyekben, hogy ő megbüntette Isten a mi bűneinkért. Bűneink büntetését hordozta el. Neki rótta fel Isten ezt a rovást, ezt a könyvelési tételt, és ezt neki ki kellett fizetni. Az ő megtört testén, és az ő kiontott vérén keresztül. Hát, én nem tudok úgy prédikálni, mint Pál, hogy a testvérek szeme előtt, mintha megfeszített volna az Úr Jézus, de ha segít ebben a mi lelkünk, a mi hitünk, akkor láthatjuk őt, értünk meghalni a Golgotán, és így megindultam, és alázattal, a bűneink alázatával, a bűneink miatti megalázkodással járulhatunk Isten színe elé, és emelhetjük fel a levelet. Istenem, olvasd el először ezt, és aztán utána jövök én is. Hát, így legyen most. Feri, tudsz nekem segíteni a kiosztásban, mert Erzsike most nincs itt, nincsenek akadályok. Kérném, hogy álljunk fel, mielőtt vennék az úrvacsorát, és akkor Ferit kérném, hogy mindannyiunk nevében imádkozzon, kérjen áldást, és utána pedig veszük az úrvacsorát.
Köszönöm neked, Uram, hogy kaptam, amit is kapott rá, szívem majd rá. Köszönöm neked, hogy megszégyelmünk te engem a szavad által. Köszönöm neked,
testvérek, a 425-ös éneknek az első verszakát énekeljük így fennállva, és akkor utána